Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kárpáti János. Hát nem panaszkodhatunk, hír szempontjából mozgalmas hetünk volt a nemzetközi politikában. Ha már a hétvégét is ide számítjuk, kezdődött azzal, hogy az amerikaiak lebombázták az iráni nukleáris létesítményeket. Aztán volt egy NATO csúcs, majd egy EU csúcs. Mi változott meg, és mi maradt függőben? Erről beszélünk a mai műsorban, tartsanak velünk!
Eurozóna.
A telefonvonalban Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tehát, hogyha ott tartunk, hogy mi maradt változatlan és mi szűnt meg, akkor hadd idézzem fel Hastings Ismayt, a NATO első főtitkárát. Neki tulajdonítják azt a mondást, hogy az Atlanti Szövetségnek három célja van. Az első, hogy bent tartsa az amerikaiakat, mármint Európa szabad részében. A másik, hogy az oroszokat kívül tartsa ezen a térségen. És hát ugye nem sokkal vagyunk a második világháború után, a németeket pedig lent tartsa, lenyomva tartsa. Ez utóbbi már megszűnt szempontnak lenni, de az első kettő a jelek szerint még teljesen aktuális, sőt aktuálisabb, mint néhány évvel ezelőtt volt. A NATO csúcson tulajdonképpen, ha a számokat nézzük, radikális védelmi költségnövekedésről döntöttek. Az amerikaiak korábban hivatalosan is a 2%-ot, a GDP 2%-át várták el, hogy a tagállamok védelemre költsék. Most született egy döntés, hogy ezt 5%-ra emelik. Nominálisan óriásinak tűnik. A feladat hoz képest ez így megnevezhető-e, nagyjából belőhető-e, hogy sok, vagy kevés, vagy elég?
Ennek az egésznek az a problémája, hogy a kocsit fogták a lovak elé. Tehát nem az történt, hogy fölmértük, hogy milyen szükségletek vannak, és ez mennyibe kerül, hanem először hát kvázi majdnem, hogy hasra ütésszerűen bemondtunk egy számot, mármint, hogy Donald Trump bemondott egy számot, hogy 5%, és akkor emögé felsorakoztak a NATO szövetségesek.
Mára ki, mert nem mindenki. Mára ki felsorakozott, mert a spanyolok rögtön mondták, hogy ők a 2%-ból is kihozzák azt, ami kell.
Azért felsorakoztak a spanyolok is, azért nem vétózták meg a döntést, tehát azért, és egyébként is mindenki más elfogadta. Anélkül, hogy tudnánk, hogy mire fogjuk ezt költeni. Ugye lesz mire költeni, csak hát nem feltétlenül ez volt a helyes álláspont. Nem biztos, hogy 5% lehet, hogy 4,5 vagy csak 5,1, vagy szóval ez majd kiderül, hogy mire fogjuk költeni. Nincsenek kétségeim, hogy érdemes volt, és hogy ez egy jó döntés volt. És hát majd meglátjuk, hogy abban az értelemben is, amit az előbb idéztél, hogy az oroszokat kint kell tartani, az amerikaiakat meg bent kell tartani, és ahhoz, hogy az oroszokat kint tartsuk, és az amerikaiakat bent, ahhoz az európaiaknak fokozni kell az erőfeszítéseiket, mert Donald Trump sokkal kevésbé szeretne bent maradni, mint eddig volt, érthető okokból egyébként, hiszen sok más baja is van, Közel-Kelet, és hát különösen Ázsia. Az oroszok meg szeretnének visszajönni, ugye tudjuk már, hogy Putyin nem szívesen állna meg Ukrajna felénél.
Na most nyilvánvaló persze, hogy ezen a NATO csúcson részletekben menően nem dönthettek arról, hogy mire is fogják konkrétan ezt a pénzt fordítani. Feltételezem, hogy vannak előzetes hát tanulmányok, előkészített anyagok. Az egyik lap beszámolóban én olvastam azt, hogy a szükséges képességekről júniusban készült egy összeállítás, csak az titkos. Mennyire titkos ez, vagy mennyire lehet ismerni ennek tartalmi főbb vonalait?
Egyelőre titkos, de nem maradhat sokáig titkos, ugye, mert meglátjuk majd, hogy elkezdik átültetni konkrét programokba, tehát viszonylag gyorsan ez nyilvánvalóan fog válni. Nagyjából egyébként logikusan ki is lehet következtetni, hogy mire van szükség, ugye annak is függvényében, hogy az amerikaiak mennyire és konkrétan mit vonnak ki Európából, meg lehet mondani, hogy nagyjából mire van szükség. Ezt konkrétan ki kell majd dolgozni, és felosztani a nemzetek között, ugye, ami egy nehéz dolog lesz. Beleértve a hadipart is, ugye ez konkrétan most először talán megvan ilyen konkrétan említve a kommunikében, mert hogy látjuk, hogy a háborúhoz nem elég a meglévő fegyverekkel, lőszerekkel elindulni, hanem azt folyamatosan pótolni kell. Az ukrán-orosz háború egy legnagyobb tanulsága az, hogy gyártani kell, főleg lőszer, meg hát ahogy fogy másfajta eszközöket is, és erre Európa nincsen fölkészül.
Igen, ugye a NATO és az EU tagországok listája, halmaza jelentős mértékben fedi egymást, tehát az EU csúcs a hét második felében logikus módon, mint egy folytatása volt a NATO csúcsnak, hiszen ott már arról egy kicsit behatóbban beszéltek, legalábbis a közlemények és a sajtóértekezleten elhangzottak szerint, hogy miként lehetne jobban elkölteni. Tehát a NATO szövetségesek még arról döntöttek, hogy többet fognak költeni, és António Costa, az Európai Tanács elnöke azt mondta, hogy az uniós tagországok pedig most azon dolgoztak, hogy az EU miként költhet jobban, hogyan fektethet be közösen, racionálisabban, hatékonyabban. De a kérdésem az, hogy miután azért továbbra is nemzetállamokból, jó részt nemzetállamokból áll Európa, és minden uniós tagállam a saját védelmi, fegyveres kapacitását azért olyan kérdésnek tekinti, amibe ne nagyon szóljon bele mondjuk az Európai Bizottság. Így nagyon sokféle standardet, normát, szabványt kell összehangolni. Van-e olyan jogkör, amit kapott valamilyen uniós intézmény, a védelmi ügynökség, vagy bárki, hogy adott esetben ne csak a tagállamok akaratán újjon, hanem eldönthesse, hogy punktum, már pedig ez lesz a szabvány.
Azért ne tévedjünk. Hogy mire fogják költeni ezt a pénzt, ezt a NATO fogja, és a NATO tagállamok fogja kell, tehát ez nem az Európai Unió. Az Európai Unió abban tud, és remélhetőleg fog, és akar segíteni, és közreműködni, hogy biztosítsa ezt a pénzt mindenféle módon, kölcsönök felvételével az adósság plafonnak a megváltoztatásával, és így tovább, de nem konkrétan az, hogy ezt konkrétan mire költsék el. Amiben az Unió nagyon komolyan közreműködhet, azt mondtam, amit az előbb említettünk, a hadipari kapacitásoknak a fejlesztése, hogy ez ne csak nemzeti alapon történjen, ne csak folytatásaként az eddigi, hát eléggé hiányos együttműködésnek. Ugye például ugye napirenden van a következő generációs harci repülőgépnek a kifejlesztése. Ugye ennek ez nem lenne szerencsés, hogyha lenne egy amerikai, meg lenne három európai, ugye most van a Gripen, a Rafale, a Eurofighter, hogyha ezt például hogy összefognánk, és egy repülőgépet próbálnánk meg kifejleszteni, több ilyen is van egyébként, több ilyen dolog is van. Csak hát ugye ebben nagyon nagy profit érdekek játszanak szerepet, amiben a tagállamok, az uniónak a tagállamai nyilvánvalóan erőteljesen nemzeti érdekeket képviselnek.
Bontsuk ketté a teendőket, feladatokat. Az egyik, hogy jelenleg az európai országok elkötelezték magukat amellett, hogy Ukrajnát segítik védekezni. Ehhez Ukrajnának fegyverekre van szüksége. A másik pedig, amit az európai országok az Egyesült Államokkal együtt a NATO keretein belül, ugye a saját védelmi védekező képességük fejlesztésére kell, hogy kialakítsanak. Most az első területen, Ukrajna megsegítését illetően, mennyire lehet lépést tartani az idővel, tehát mennyire versenyfutás ez a dolog, mert azért az oroszok önmagukban erőfölényben vannak az ukránokkal szemben, tehát a nyugatnak mindenképpen be kell hoznia egy lemaradást, ezt folyamatosan kell tudnia pótolnia a kieső elhasznált eszközöket, hogy gyakorlatilag mennyire képes a nyugat megakadályozni azt, hogy az oroszok, akik szemmel láthatóan húzzák az időt a béketárgyalásokkal, ne tudjanak a mostanihoz képest nagyon jelentős előnyökre szert tenni, mielőtt hajlandóak lennének tárgyalóasztalhoz ülni.
Biztosan nem tudnak, ugye nem nagyon vannak már tartalékaik, maga az orosz gazdasági miniszter is tulajdonképpen azt mondta, hogy év végéig tudják kihúzni, és utána óriási nagy problémák lesznek gazdaságilag is Oroszországban. Tehát a versenyfutás az idővel az mindkét oldalon fönnáll. Csak azért, ha ránézzünk a térképre, hogy Oroszországnak nincsenek szövetségesei, a Ukrajnának meg a világ legfejlettebb része egészében úgy, ahogy van a szövetségese, még akkor is, ha az amerikaiak egy kicsit most visszafogják magukat, az európaiak meg úgy tűnik, hogy jobban beállnak. Tehát egyáltalán nem tűnik, azt gondolom, megalapozatlannak az, hogy az ukránokat megfelelő európai politika esetén sikerül megsegíteni annyira, hogy ki tudjanak tartani az orosz nyomással szemben, és majd valamikor, én remélem nem túlságosan hosszú idő elteltével, ugye azért az oroszok Putyin elkezdjen gondolkodni azon, hogy lehet, hogy jobb lenne megpróbálni valami megállapodást elérni.
Te nagyon jól ismered az Egyesült Államokat és a döntéshozatali mechanizmust is, úgyhogy nagyon kíváncsi lennék arra, vajon mi a kulcsa annak, hogy az amerikai politikát egy Trump személyiségű elnök mellett valójában ki milyen szempontok szerint irányítja, mozgatja. Mert azért Trump, amikor kampányolt, akkor még arról volt szó, hogy Ukrajna nem fog kapni tőle már semmilyen támogatást a háború folytatásához, mert békét fog hozni Donald Trump. És akkor van az apparátus, de egy borzasztóan kiszámíthatatlan rapszódikus jellegű elnök mellett, egy hajlékony elnök mellett logikus a feltételezés, hogy azt mondjuk, hogy hát a jól beolajozott gépezet, amely mindig is működött, az majd megmondja az elnöknek, hogy elnök úr, ez és ez a célszerű. Trumppal lehet-e ezt csinálni? Változik-e az ő gondolkodásmódja? Kik tudnak rá hatást gyakorolni egyáltalán? Milyen megfontolás? Milyen erőtényezők? Bonyolult volt a kérdés, de ez nagyon érdekelne.
Bill Clinton megmondta, hogy a gazdaság a kulcs. Uh-huh. Amíg az amerikai gazdaság bírja, addig Donald Trumpnak nagyobb a mozgástere, de hát úgy tűnik, hogy nem bírja. Ugye ma az elmúlt negyed évben az amerikai gazdaság recesszióba csúszott, annak ellenére, hogy óriási várakozások voltak, hogy majd jön Donald Trump, és ettől óriási felvirágzásba kerül. Ez az amerikai gazdaság, hát nem, ott az ellenkezője látszik bejönni, és ha ez mondjuk akár még egy negyed év múlva az látszik, hogy recesszióba van az amerikai gazdaság, akkor bizony elkezdenek a körmére nézni az elnöknek, meg hát ő maga is belátja, ugye azért egy amerikai hazafitát, ezt nem vonjuk már kétségbe, és amerikai érdekeit védi, lehet, hogy nem jól, vagy nem annyira jól, mint kéne, de ő amerikai érdekeit védi, és ha fölismeri például azt, hogy Putyinnal hiába haverkodik, nem kap tőle semmit. Ugye az, hogy Putyintől most visszaemelt a civilizált országok vezetőinek a társaságába, ettől semmit nem kapott senki. Putyin ugyanolyan, vagy még agresszívabb módon viselkedik, mint korábban. Ez Donald Trump előbb-utóbb észre fogja venni, ugye már láttuk is most az Zelenszkij Hágában folytatott tárgyalásain, olyan meleg, barátságos viszonyt látszott a két vezető között, és például ugye megígérte, hogy amerikai Patriot rakétákat fognak szállítani. Ugye ennek az a furcsa, hogy valaki majd fizessen érte, tehát nem ők adják, hanem valaki fizessen érte.
Gondolom az európaiak.
Az európaiak fognak fizetni érte természetesen, nagyon helyesen egyébként. Életbe lép ez a ritka földfémekről szóló megállapodás, ugye ott is Donald Trumpnak, mondjuk, hogy személyes érdekei is vannak. Tehát előbb-utóbb azért meg fog fordulni egy kicsit, ha nem is 180 fokot, de mondjuk 90 fokot, az, ahogy Donald Trump hagyja magát most jelenleg hülyének nézni Putyin által.
Azok a fegyverek, amelyek azt teszik lehetővé Ukrajna számára, hogy mélyen az orosz határok mögött, bent Oroszországban csapódjanak be célpontokba nagy távolságú eszközök. Ezeknek ezekkel való ellátása Ukrajnának, ez Trump részéről, hogy ítéli ezt meg?
Hát az nagyon hezitál, de nem csak ő, ugye a németek is hezitálnak, de attól függ, hogy a német kormánynak melyik tagja nyilatkozik, hogy a kancellár, a CDU, akkor azt mondja, hogy igen, szállítunk ilyet, ha az SPD nyilatkozik, akkor azt mondja, hogy nem, tehát ott is van egy ilyen belső hat. Nem dőlt el, ugye ez sokan még mindig azt gondolják, hogy ez egy olyan őrös vonal, amit nem szabad átlépni. Ja, Putyin ezt megpróbálja erősíteni, de hát ezek a vörös vonalak, ezt tudjuk, hogy Putyin által hát nem mindig felülnek betartásra, hogy finoman fejezem ki magam. 47 vörös vonalat jelölt ki az elmúlt 2,5 évben. Putyin egyet se tartottuk be, és nem történt semmi. Tehát ez a 48-at is nyugodtan át lehetne már lépni. Hát is fogjuk egyébként lépni. Ez egy fontos dolog, de nem ez fogja eldönteni a háborút, hanem ez egy összetevője annak, hogy úgy alakul a háború, az orosz gazdaság helyzete. Ugye látják, hogy előre nyomulnak a fronton, de azt, hogy két hetente elfoglalnak egy tanyát, az azért nem egy óriási nagy siker. Van, aki kiszámolta, hogy ebben a tempóban az orosz haderő 118 év alatt érnék el Kijevet, tehát azért nem feltétlenül óriási nagy stratégiai siker, ami ott látszik. Kína azt úgy látom, hogy unja a banánt, szeretne már kikerülni ebből a háborús helyzetből, ahol kénytelen, keletlen támogatnia kell Oroszországot, de ezt nem szívesen teszik, legalábbis ilyen módon nem. Szóval azt gondolom, hogy erősödnek azok a tényezők, amit majd egy fegyverszünethez vezetnek, nem holnap, hanem hát nem hónapokon belül. Ugye az attól is függ, hogy Donald Trump mire szánja el magát. Ugye legutóbb nagyon keményen nyilatkozott, majd ő, és az ő egyénisége az olyan, hogy még az is lehet, hogy most aztán tényleg belefekszik. Meglátjuk, ez egy bizonytalanság. Sok bizonytalanság van a világban, az egyik legnagyobbot úgy hívják, hogy Donald Trump.
Korábban voltak nagy várakozások egy nagy ukrán ellenoffenzívát illetően, aztán azok nem valósultak meg, és most vannak jelzések, utalások arra, hogy Oroszország készülődhet valamilyen nagy nyári offenzívára. Ez mennyire csak a média találgatása, vagy vannak-e olyan jelek, amelyek ezt alátámasztják, hogy az oroszok pont azért, mert hamarosan gazdaságilag gondba kerülhetnek, időben még akarnának egy jó nagyot előre nyomulni.
Szerintem meg fogják próbálni, és nem fog nekik sikerülni, mert pont azért, mert már kimerülőben vannak, nincsenek meg az ehhez szükséges tartalékaik.
Na mostan, hogyha kitágítjuk egy kicsit Iránra a beszélgetésünket, akkor ott vagyunk ugye az egész közel-keleti kérdéskörnél. Az lenne a fő kérdésem, hogy Európa dolga most a jelek szerint, jól látom, hogy nagyjából csak annyi, hogy nem ért ugyan egyet abban, hogy hogyan kellene rendezni a közel-keleti válságot, de az egészet, mint egy ráhagyja az amerikaiakra. Mert az amerikaiak voltak azok, akik hát az Irán ellen fellépő Izraelt kőkeményen megtámogatták ezzel a bombázással, tehát, hogy úgy mondjam, kézbe vették a dolgokat. Itt Európának nem nagyon van szerepe.
Kevés, de az amerikaiak szerepénél azért jobb lenne, hogyha a szerepéhez képest több lenne. Én azt gondolom, hogy Donald Trump egy óriási stratégiai hibát vétett, amikor ezután a bombázás után leállította a katonai műveleteket, és az izraelieket is leállította, mert ugye nem érte ez a háború. rengeteg áldozat árán nem ért el a célját, az iráni nukleáris képességekről minimálisan azt kell mondani, hogy nem semmisültek meg, nem tudjuk, hogy mennyire újra teremthetőek. Az elszántság úgy tűnik, hogy megvan az iráni vezetésben, és logikusan azt kell mondani, hogy mivel Irán most látta, hogy hagyományos erőkkel nem tudja megvédeni magát, mert Izrael elsöpri egyszerűen a hagyományos védelmét, gondolom, hogy ezek után arra következtetésre kell jutnia, nyilvánosan vagy nem nyilvánosan az iráni vezetésnek, hogy mindenáron atombombához jusson, mert csak az az egy lehetősége van, hogy megvédje magát Izrael és az Egyesült Államok ellen. Ugye ezt a folyamatot Donald Trump leállította, nem kell hozzá nagy jós tehetség, hogy azt mondjam, hogy néhány hónapon belül újra kell, hogy induljon az egész.
Az amerikaiaknak, hogyha beavatkoznak, folytatják, ha nem állítja le, akkor ez tulajdonképpen egy Afganisztánt is jelenthetett volna távlatosan, nem?
Nem, mert a katonai szárazföldi erőkkel nem vonulnak be. Itt a nukleáris képességek nem arról van szó, hogy el kell foglalni Iránt, vagy nekünk kívülről kell megváltoztatni a rendszert, hanem hogy a nukleáris képességeket olyan mértékben romboljuk, hogy az belátható időn belül ne lehessen újra teremteni. Tehát például az eldugolt úgy tűnik 4 tonna 60%-a dúsított urániumot, kerítsük elő és semmisítsük meg.
Na igen, ezt akartam kérdezni, hogy erre nézve van-e a szakmai közösségbe kiszivárogtatott hírszerzési értesülés, hogy végül is hova tűntek azok az átkozott nukleáris alapanyagok, mert ugye az egyik verzió, hogy az irániak időben elszállították valahova, mielőtt annak a hűlt helyére lecsaptak volna az amerikai bombák. A másik meg az, hogy nem szállították el, de hát akkor nukleáris szivárgásnak kellene lennie, nem?
Nem kellene nukleáris szivárgásnak lennie, mert annyira nem feltétlenül rombolták ezeket a létesítményeket, hogy magát a termet, ahol ezeket tárolták, korábban rombolták volna. De nem tudjuk igazából, legalábbis én szerintem a Mossad nagyjából tudja, hogy hol vannak, és ezért is hiba volt leállítani, és nem megvárni, amíg ezeket megsemmisítik.
Gyakorlatilag, hogyha az amerikaiak nem állítják le az izraelieket, meg önmagukat is, akkor végül is tulajdonképpen mit kellett volna elérniük? Tehát a csapásokkal kétségbejtő helyzetbe hozni az ajatollahokat és egy rezsimváltást előidézni?
Ez kívánatos, de ez nem kívülről kell elérni. A nukleáris képességeket kellett volna végigvinni, a megsemmisítésüket, meg a hordozóeszközöknek a megsemmisítését, kezdve ezzel a 4 tonna urániummal, még jobban rombolni a létesítményeket. Tehát valószínű, hogy például a fordó atomműre valószínűleg még egy csapást kellett volna hasonlót művelni, vagy végrehajtani, mint amit már megtettek. A többire is egyébként jobban kellett volna tovább koncentrálni, és ezzel elérni azt, hogy ne lehessen újjáépíteni. Ha valamit akarnak, akkor újra kellene kelljen kezdeni, valószínűleg egyébként ez a helyzet lassan, újra kelljen kezdeni nulláról az egészet. Ha pedig ezt megteszik, ugye akkor meg kellene világosan értésére kéne tudni az iráni vezetésnek, hogyha ezt megkezdik, akkor jönnek vissza az izraeli repülőgépek.
Na most ugye Irán és Oroszország között volt egy együttműködés, nem tudom ez mennyire tud folytatódni, tehát hogy iráni drónokkal segítik az orosz haderőt, hogy a dróntermelő kapacitása Iránnak az most hogy néz ki, de a két országnak az érdekei azok minden jel szerint eléggé sok közös pontot mutatnak. ki az, aki még igazából, most Észak-Korea, hát nem tudom, sok embert ugyan adhat, de nem valószínű, hogy értékes hozzájárulás tud lenni azért úgy stratégiai szinten. Tehát ez a duó, ez a Moszkva-Teherán együttműködés, ez kikkel tudhat még kiegészülni, hogy azért legyen valamilyen sikeresélye?
Együttműködés, ugye ez abból állt, hogy az irániak adtak drónokat az oroszoknak, esetleg rakétákat is, ezt nem tudjuk pontosan. Az oroszok meg technológiát szállítottak, sok mindenhez, például az atomfegyver előállításra szükséges technológiát. Ez valószínűleg meg fog szűnni, ugye hát nincs az irániaknak, már nincs mit adni. Az oroszoknak meg már nagyon kell minden saját maguknak is, tehát nem látok ebben olyan óriási nagy együttműködési lehetőségeket. És akkor a katonát tud adni, meg lőszert tudott adni. Ugye voltak olyan hónapok az elmúlt időszakban, amikor az orosz hadsereg által felhasznált tüzérségi lövedékeknek a 60%-a észak-koreai eredetű volt. Ennyire rá van utalva Oroszországon erre, de nincsenek, én azt gondolom, hogy nincsenek jelöltek, akik beszállnának például Irán helyére.
Akkor térjük vissza Európába, hogy ez a helyzet, amikor a kontinensnek valamilyen módon gondoskodnia kell önmaga biztonságáról, ez miként alakítja át az európai országok egymáshoz való viszonyát. Arra gondolok, hogy Lengyelország szerepe felnőhet-e a csúcs európai néhány vezető ország közé, és mi lesz a britekkel, akik kiléptek az EU-ból, de most biztonsági szempontból teljesen, hogy hadd használjam ezt a kifejezést, egy követ fújnak az unióval?
Ja, hát rendeződnek a viszonyok, ugye amivel a biztonság és a katonai kérdések előtérbe kerülnek, ezért a briteknek fölértéklelődik a szerepe, és ezzel egy időben azt is látjuk, ugye, hogy a britek közelednek is az Európai Unióhoz. Ugye, úgy tűnik, hogy a legfőbb problémát az Észak-Írország kérdését sikerült megállapodni ebben a kérdésben a briteknek és az Európai Uniónak. Ugye, Lengyelország meg egy egyértelműen vezető hatalommal válik, ha ránéznek a térképre. Lengyelország GDP-je önmagában nagyobb, mint a balti államok, Ukrajna, Belarus, Moldova, Románia és Bulgáriái összesen. Tehát most már gazdaságilag is egy nagyon komoly tényezőről van szó. Én azt gondolom, hogy Románia most elkezd majd rohanni Lengyelország után, amennyire csak lehet. Hát ugye most egy kicsit más a gazdasági helyzete, hogy finoman fejezzem ki magam, de biztos, hogy ők is rákapcsolnak majd. Hát az európai helyzet az ugye keletre tolódik a súlypontja, és itt Lengyelország az egyértelmű vezető.
A mennyire konkrét és mennyire valós az a veszély, hogy a balti térség lehetne legnagyobb valószínűséggel az áldozata egy esetleges orosz agressziónak, ha az oroszok sikereket érnének el Ukrajnában, és utána nem akarnának megállni. Van ez a bizonyos Suwalki folyosó, ugye? Tehát, hogy ott az valós kockázat-e, hogy Moszkva ott tesztelhetné a NATO-nak az eltökéltség egy katonai provokációval adott esetben, ha ott tartana kapacitásban?
Több lehetőség is van a Szlovákia folyosóval, jobban valóban Narva, Transnistria, Moldovában, de ugye pont ezért kell a NATO-nak és a NATO országoknak egész egyértelműen megmutatni, hogy nem engednek ilyen kicsi kis provokációkat sem, hogy arra is válaszolnak, 5. cikkel érvényvel épp, és akkor az oroszok nem fognak támadni, mert tudják, hogy a NATO egészével szembe kerül velük, nekik esélyük sincs.
Most a reálpolitikához képest az a hatalmas szópárbaj, ami Ukrajna esetleges tagságával kapcsolatos, mind a NATO, mind az EU vonatkozásában, az nagyobb gyakorlati jelentőséggel alig ha bír, de hát szimbolikus jelentősége mégis van. A mostani NATO kommunikében már nincs szó arról, hogy Ukrajna visszafordíthatatlan útra lépett a NATO tagság felé. Ezek a fordulatok, ezeket mennyire kell drámaian venni, vagy tehát a kérdésem lényege az, hogy tulajdonképpen tényleg belátta-e a Nyugat azt, hogy hát ezt nem kell erőltetni, ezt vegyük le a napirendről, olyan megoldást kell találni, amiben nincsen benne az ukrán NATO-tagság.
Ez a kommuniké valóban hallgat erről. Jól teszi egyébként, mert más ennél csak negatívabbat tudott volna mondani. Az ukrán NATO-tagság napirenden van. 2008 óta, amikor megígértük Bukarestben, az összes többi nyilatkozat is napirenden van, nem száfolta meg a hágai nyilatkozat sem, csak nem ismételte meg. Tehát azt mindenkinek be kell látni, hogy ez most nem reális, nem kell erőltetni. Zelenszkinek is meg kéne, hogy valaki mondja, remélem hallgatja a műsorunkat, hogy olyan kérdést ne tegyünk föl, amire tudom, hogy nem a válasz. Az nem érdem, nem szabad föltenni. Ezt most hallgatni kéne róla, és belenyugodni abban, hogy bármilyen rendezés is lesz, ott az lesz az eredmény, hogyha nem zárják ki Ukrajna NATO tagságát, hanem hallgatnak róla, mert az, hogy Ukrajna NATO tag lesz, azt ugye nem lehet majd belevenni.
Igen, a másik ugye az EU tagság, ott az EU csúcson 26 EU tagország ezt támogatta, hogy gyorsítani kell, és azt mondják Ursula von der Leyennek a sajtóértekezleten elhangzott szavai is arról szóltak, hogy hát Ukrajna hatalmas erőfeszítéseket tesz háborús viszonyok közepette, miközben harcot vív egy agresszorral, eközben óriási reform erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy alkalmassá váljon az EU tagságra, és ezért minél hamarabb meg kellene vele kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat. Ez azon túl, hogy a budapesti kormányt még jobban elszigeteli Európa többi részétől. Azon túl gyakorlatilag most konkrétan mit jelenthet, hogy milyen témákban kellene megkezdeni az EU csatlakozási tárgyalásokat, aminek lenne is valami gyakorlati eredménye, haszna, hozama?
Hogy Ukrajna EU tag lesz, azt megígértük egyszer, amikor jóvá hagytuk a jelentkezését. Most a részletek vannak, ez jelenleg egy politikai vita középpontjában áll, nem csak Magyarország részéről. Ugye elhangoztak olyan felelőtlen kijelentések, hogy föl kell gyorsítani, ez egy politikai szlogen. Nem lehet fölgyorsítani, pontosabban úgy lehet fölgyorsítani, hogyha lejjebb vagyunk a kritériumokból, azt meg szerintem nem lenne szabad, és szerintem azok sem, akik azt mondják, hogy föl kell gyorsítani tárgyalásokat, azok sem egyeznének ebbe bele. Tehát ez a vita, ez egy teljesen értelmetlen vita, politikai üzenet jellege van. Azt gondolom, hogy gyakorlati jelentősége igazából nincsen. Az, hogy milyen óriási reform erőfeszítéseket tett Ukrajna, ez biztos az én hibám, de én nem látom egyelőre. Minden esetre. Egyébként a tárgyalások nélkül is lehet reformokat végrehajtani, pontosan tudjuk, hogy milyen reformokra van szükség. Ha valaki azt mondja, hogy arra vár, hogy ezt a tárgyalások keretein belül tegye csak meg, az hibát követel. A reformokat nem azért kell megtenni, mert a tárgyalásokon megkövetelik, hanem azért, mert az országnak szüksége van rá, és aztán majd a tárgyalásokon learatják a babérokat, hogy már megtették azt, amit annak az adott csepternek a végrehajtásához szükségesnek látnak. Tehát ezt nagyon pragmatikusan lehetne kezelni, és kellene is kezelni.
Arról már beszéltünk, hogy az EU mennyire tudja támogatni, vagy az európai országok mennyire tudják támogatni Ukrajnát. Beszéljünk arról is, hogy mennyire tudják szankcionálni, mennyire hatékony az, amikor szankcionálják Oroszországot. Hát említetted, hogy azért az orosz gazdaság az olyan nagyon sokáig, ha így mennek tovább a dolgok, nem valószínű, hogy ki tud tartani. És a 18. szankciós csomag ugye energetikáról szólna, és ez kiélezi a vitát az EU-n belül. Megéri tehát jelentene akkora érvágást az orosz gazdaságnak, hogy érdemes az unión belüli kohéziót kockára tenni, mert itt speciál nem csak a magyar kormány ellenzi ezt a dolgot, hanem a szlovák is, tehát ketten vannak.
Mások sem elkesek, de én azt gondolom, hogy itt a legértelmesebb dolog az lenne, ha ezt elhalasztanák ezt a ezt a kérdést, mert egy-két hónap múlva esetleg jobban látni azt, hogy hogy alakul a világgazdaság, a Közel-Kelet és így tovább. Tehát azok a tényezők, amik befolyásolják ennek a szankciós csomagnak a tárgyát, és akkor esetleg vissza lehetne erre térni. De nem ez a kulcskérdés. A kulcskérdés az, hogy az amerikaiak beleállnak-e a szankció politikában, mert ők tudnak például úgy ezek az orosz gáz olajat szállító hajókkal kapcsolatos intézkedésekkel ők tudnak komolyan gátat szabni az orosz gáz meg az olaj szállításának nálunk. Amit mi tudunk, mint Európai Unió csinálni, az sokkal kisebb jelentőségű.
Eléggé konvencionális megállapítás az elmúlt években már, hogy Amerika figyelme Európáról elterelődik, és ilyenkor mindig Kínáról szoktak beszélni. Most viszont a Közel-Kelet volt az, ahol az amerikaiak nagyon aktívak voltak. A Távol-Keleten, a Csendes-óceáni térségben olyan nagyon harcias és hangos, zajos dolgok nem történtek szerencsére. Kína nem mutatja azt, hogy most nagyon felbátorodott volna valamilyen helyzet láttán, és megpróbálná Tajvant lenyelni. Tulajdonképpen az amerikaiak a stratégia szintjén miként kívánnak szembeszállni Kínával? Mi a teendőjük? Most nem a kereskedelmi háborúról beszélek, hanem ott a Csendes-óceáni térségben. A kínaiak építenek támaszpontokat, ellentámaszpontokat kellene létesíteni, vagy szövetségeseket kell gyűjtenie az Egyesült Államoknak maga köré? Mi a fő feladat?
Gondolom, hogy az amerikai elrettentési politika erősödik most, például a szövetségeknek a beszervezésével, meg erősítésével. Én nem hiszem, hogy Kína rövid időn belül támadna Tajvant, nincsen értelme neki, nincs is meg a megfelelő katonai erre, hogy ezt megtegye, ahhoz még néhány év, jó néhány év kell, hogy legyen, ha egyáltalán. Hogy azt gondolom, hogy ott nem. És egyébként is, ha ebben a kereskedelmi háborúban kiegyeznek, akkor sokkal kisebb lesz a feszültség nálunk körül.
Igen, és ennek a kiegyezésnek milyen esélyét lehet látni, mert borzasztóan hullámzanak a számok. Európa most kapott egy ajánlatot az amerikaiaktól a tarifákra nézve, dolgoznak a válaszon, de hát a világ többi része is különböző számokat kap Washingtontól. Hogy néz ki ez most amerikai szemszögből, hogy a világ mekkora részarányával tudnak megállapodni, amit Trump kitűzött célként?
Két kiúcsködés van, az Európai Unió és Kína. Szerintem mind a kettővel meg fognak tudni állapodni viszonylag rövid időn belül. Ugye Kínával már nagyjából kirajzolódott, hogy mi lesz a megállapodás. A ritka földfémeknek a szállítása már el is kezdődött. Tehát azt gondolom, hogy ott elég rövid időn belül megállapodásra jutnak, és hát az Európai Unióval is egyik félnek sem érdeke az, hogy ez ne történjen meg.
Akkor az európaiaknak az lenne megfelelő, hogyha minél szabadabb kereskedelmi feltételek uralkodnának, minél kisebb kereskedelmi akadályok, de ebben az esetben az Európai Uniónak nagyon egységesen kell fellépni, hogy versenyképes legyen ebben a globális versenyben. Tehát az akadályoktól mentes versenynek akkor van értelme, hogyha én magam erős vagyok. Viszont az európai országok különböző kérdésekben össze-vissza száz felé húznak néha.
Hát mondjuk kereskedelmi tarifa kérdésekben nem. Az, hogy az európai versenyképességet hogyan fogjuk tudni erősíteni, az egy kérdés, ugye szándék van rá, eldöntötték még a magyar elnökség alatt, meglátjuk, hogy mi lesz a megvalósításból, ezt nehéz megmondani, bízunk benne, hogy ráébred Európa, hogy nincs más út előtte.
Most még beszéljünk a magyar kormány európai politikájáról, mert gyakorlatilag én úgy látom, hogy ez eléggé példátlan szituáció, hogy az Európai Bizottság elnöke felszólítja a magyar kormányt, hogy tartsa tiszteletben az európai alapértékek némelyikét, tehát a diszkriminációmentességet, egyenlőség elvét, akkor a magyar miniszterelnök megüzeni, hogy a rendészeti kérdésekben ne szóljon bele a bizottság, akkor Ursula von der Leyen megismétli az EU csúcs záró sajtótájékoztatóján ezt a felszólítását. Valójában hogyan lehet értékelni, hogy a felek, egyszerűsítsük így le, Brüsszel és Budapest most egy ilyen chicken game-et folytat egymással, és meglátják, hogy kirántja félre a kormányt, vagy ennél átgondoltabb stratégia húzódik meg mind Brüsszel, mind Budapest magatartása mögött.
Erre sajnos azt kell mondanom, hogy mindig ilyenkor mondani szoktam, hogy ehhez nem értek, úgyhogy én maradnék a biztonságpolitikánál.
Világos, csak azért is kérdezem, mert a biztonságpolitikára annyiban kihat ez a dolog, hogy időnként felmerülnek olyan sajtó vélekedések, és hát nem tudom, hogy ezek mennyire megbízhatóak, hogy Magyarországnak a nyugati közösséggel szembeni, hát megbízhatatlan magatartása már azt a szintet érte el, hogy közös katonai titkokat nem osztanak meg vele, nem vonják be bizalmas egyeztetésekbe, és ez mennyire lehet akadálya annak, hogy Magyarország teljes értékű résztvevője legyen olyan védelmi fejlesztéseknek, amikről éppen most döntöttek ugye az uniós csúcson. Ez üti-e ezt a tervet, a védelmi együttműködésnek a fejlesztését, vagy igazából ezek inkább csak ilyen sajtószintű spekulációk, hogy Magyarország ott már nem tartják a nyugati közösség biztonságos tagjának.
A NATO-ban Magyarország nagyon jól szerepel, nincsenek komoly kifogások a magyar szerepvállalással szemben. A spekulációk meg azok, amik spekulációk.
Igen, gyakorlatilag az Európai Uniónak ilyen szempontból olyan nagyon sok szerepe nincs, de a NATO-n belül a katonai tervezésnél merültek fel ilyen feltételezések, és a közelmúltban pedig előtérbe került az a szempont is, hogy az orosz-ukrán háború mentén egyben titkos szolgálati háború is zajlik. Az ukránoknak volt ez a pókháló hadműveletük, ami nagyon sikeres volt, és számos orosz fejlett haditechnikát megsemmisített. Tehát a biztonsági együttműködés szempontjából kérdezem, hogy az amerikaiak mennyire tartják rajta a kezüket ennek a nyugati szövetségnek az ütőerén biztonsági szempontból, és mennyire lehet arra számítani, hogy az ukrán hírszerzés, az ukrán titkos szolgálat tulajdonképpen jóval szorosabb együttműködésben van az Egyesült Államokkal legalábbis, mint amilyen mértékben az ország politikai szinten együtt tud működni, akár a NATO-val, akár magával Washingtonnal.
Továbbra sem tudok ilyen spekulációkra. Az ukránok nyilvánvalóan sorosan együttműködnek az amerikaiakkal, hiszen háborúban állnak, mi meg hál' Istennek nem. A NATO-n belül nagyon jó az együttműködés, az Európai Unión belül vannak ismert problémák, de ez nem az én szakmám.
Igen, viszont még annyit ebben a titkos szolgálati műfajban, hogy Iránra visszatérve, mert ugye az amerikaiak nem csak az ukránokkal, hanem az izraeli, a Mossaddal is nagyon jól együttműködve, mint ahogy az elhangzott, tulajdonképpen a helyszínről tudtak tájékoztatást adni a hadvezetésnek arról, hogy mi zajlik Iránban. Ez a jelenlét, a Iránon belüli jelenléte ezeknek a szolgálatoknak. ez ad-e esélyt arra, hogy tulajdonképpen segítsék azokat az ellenzéki iráni csoportokat, amelyek léteznek, nyilvánvalóan nagyon sokan nem szeretik az ajatollahok rendszerét, hogy a lakosság valahogy azért tudatában legyen annak, hogy van egy másik Irán. Tehát külső segítséget mennyire lehet nyújtani ennek a fenntartásához?
Sokat lehet segíteni benne, nem lesz belőle rendszerváltoztatás, de hogyha arra kerül a sor, hogy az irániak ezt ambicionálják, akkor nyilvánvalóan segíteni kell, és segíteni is fogunk nekik.
Tulajdonképpen a Mujahedin Khalq volt az, amelyik tudomásom szerint felhívta a nyugat figyelmét talán Fordóra erre a létesítményre. Tehát ők alig, hanem egy időben legalábbis jól be voltak ágyazódva az iráni társadalomba. Van-e most olyan társadalmi csoport, amely motorja lehet egy Iránon belüli elégedetlenségnek?
Sajnos erre is ezt kell mondanom, hogy nem vagyok Irán szakértő, nem tudom az iráni belső helyzetet. Rózsa Erzsébetet ajánlanám.
Jó, oké, hagyjuk akkor ezt a dolgot. Visszatérve az Európai Unió és a NATO csúcs tanulságaihoz összegzésképpen, az, hogy döntöttek erről az 5%-ról, és aztán az EU csúcson pedig szó volt arról, hogy miként kell fejleszteni a katonai képességeket. Ez nagyjából hozta azokat az elvárásokat, amik előzetesen megfogalmazódtak ezzel a két csúcs találkozóval kapcsolatban?
Kinek az elvárásait? Az én elvárásaimat hozta, igen. Én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben ez egy sikeres csúcs volt. Én még egy jó néhány dolgot csináltam volna, de azt gondolom, hogy ez egy sikeres csúcs volt. Ez a csúcs az azért volt különböző, abban volt különböző a többitől, hogy itt alapvetően a NATO belső problémáival foglalkoztak, és azt akarják rendbe hozni, amit azt gondolom, hogy nagyon fontos és időszerű.
Mennyire volt ebben kulcs szerepe Mark Rüttének? Ugye volt a Lósuttogó című film annak idején, és utána a médiában elterjedt ez a fordulat, hogy ki lehet az ideális Trump-suttogó, aki szót ért Donald Trump-al az európaiak közül. Egy időben sokat beszéltek Giorgia Meloni olasz miniszterelnöknőről, hogy ő lenne az, aki szót érthet az új amerikai elnökkel, akitől nagyon tartott Európában, és most a jelek szerint úgy néz ki, hogy Mark Rutte nagyon, nagyon, nagyon sikeresen békíti Európát és Trumpot. Bár láttam olyan véleményeket is, hogy önmagát szinte már megalázóan hízelget Trumpnak, amire ő azt válaszolta, hogy ez ízlés kérdése. Mark Rüttének a szerepe mennyire fontos ebben a dologban, hogy az európaiak és az amerikaiak között a transatlanti együttműködés azért olajozott legyen.
A NATO főtitkár mindig nagyon fontos, ő pedig hagyományosan jó kapcsolatokat ápolt Donald Trumpol, és most kamatoztatja ezeket a kapcsolatokat nagyon helyesen.
És egyáltalán az, hogy hát Hollandiában volt ez a csúcs, ez is Rüttének köszönhető, az ő szervezésének? Tudható be, hogy ott tartották?
Nem, az volt soros. Ő rajta volt sor.
Ja, hogy ez így egy eleve elrendezett forgatókönyv szerint zajlik. Jó, köszönöm szépen Gyarmati Istvánnak. Elnézést, hogy hosszasan faggattalak olyan dolgokról is, amiről hát úgy érezted, hogy ebből nem nagyon lehet sokra jutni, de ez mindenképpen benne van a közvélemény érdeklődésének a homlokterében, és igyekeztem kivesézni ezt a témakört, amennyire lehet. Folytatjuk, minden jót kívánok, és szép hétvégét.
Minden jót.
Eurozóna.
Ez volt tehát az Eurózóna mai adása. Munkatársaim Lőrinc Csaba, Túri Lui és Simon Erika nevében is köszönöm a figyelmüket. Kárpáti Jánost hallották, legyen szép hétvégéjük.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.